Posztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Benedek Csilla. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Székely Ervin. Magyarországra is begyűrűzött a Weinstein botrány. Elképzelhető, hogy Romániában is történtek hasonló esetek?
Igen, hát mindenek előtt a hallgatóink kedvéért, akik nem tudják, hogy mi a Weinstein botrány, röviden ismertetem. A Weinstein stúdiónak a tulajdonosát több színésznő azzal vádolta meg, hogy szexuálisan zaklatta őket, illetve megzsarolta őket olyan értelemben, hogy csak akkor kaphatnak filmszerepeket, hogyha, hát hogy úgy mondjam, kedvesek lesznek hozzá. Ez a történet indította el aztán világszerte leleplezéseket, és hát Magyarországon Marton László rendezőt több színésznő is azzal vádolta, hogy zaklatta őket. És hát ebből egy egész komoly sajtó vita bontakozott ki. Egyelőre a romániai eseményekről nincsenek, tehát ilyen esetekről legalábbis a nyilvánosság előtt nincsen tudomásunk. Én nagyon remélem, hogy nem is lesz. Ugyanakkor viszont mindenképpen elgondolkodtató, és szerintem az, ami a Weinstein ügyben történt, vagy Marton László ügyben történt, az csak a jéghegynek a csúcsa, és hát a színházi világra korlátozódik egyelőre ez a kérdés. De én azt hiszem, hogy sokkal többről van itt szó. Ilyen esetek sajnos más munkahelyeken is előfordulnak, ugye hát egész irodalma van az olyan vicceknek, ami a főnök és a titkárnő viszonyáról szól, vagy egyéb ilyen helyzetekről. És azt hiszem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy erről nyíltan beszéljünk, és hogyha ugye az utóbbi napokban, vagy utóbbi időkben egyre többet beszélünk a nők elleni erőszaknak a visszaszorításáról, azt hiszem, hogy erről a témáról is beszélni kell. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos része a nők elleni erőszaknak, hiszen a zaklatás, a megaláztatás az elfogadhatatlan minden ilyen esetben, és én nagyon örülök annak, hogy ezeknek a hölgyeknek volt bátorságuk a nyilvánossághoz fordulni, és volt bátorságuk leleplezni a zsarolókat és hát a hatalmukkal visszaélőket. Én sajnos nem tudok azért annyira optimista lenni, hogy azt higgyem, hogy ilyen esetek Romániában nem történtek meg. Szerintem megtörténtek, csak egyelőre nem kerültek ezek a nyilvánosságra. Ugye szóbeszéd formájában tudunk hasonló esetekről, nem feltétlenül a színházi világból, de más területeken tudunk erről. És nagyon fontos lenne ebben az esetben az írástudóknak, az értelmiségieknek a szolidaritása és a felelősségvállalása olyan értelemben, hogy ők maguk is egyértelműen elítéljék az ilyen megnyilvánulásokat. Sajnos nem ez történik. Legalábbis a magyarországi sajtót olvasva eléggé megosztottak a vélemények, és hát számomra teljesen érthetetlenül ezekben az esetekben, éppen úgy, mint egy bizonyos úszóedzőnek az esetében, akinek a nevét nem is akarom kimondani, hogy is mondjam, egy egész sportág vezetése lépett fel az illető úszóedző védelmében, holott nyilvánvaló volt, hogy erőszakoskodott kislányokkal, sőt fiatalkorúakkal is, és emiatt el is ítélték valamikor az 50-es években, de hát aztán rehabilitálták, és hát nagy sztár lett belőle. Tehát azért én azt hiszem, hogy a közvéleménynek is állást kellene foglalnia ezekben a kérdésekben, és semmiképpen sem az agresszorok védelmében kellene állást foglalniuk. Itt teljesen lényegtelen, hogy az illető úszóedző nagyon jó edző volt, vagy Marton László nagyon jó rendező. Semmi köze nincs a rendezői talentumának vagy képességeinek ahhoz, hogy erőszakoskodik nőket. Tehát mindenképpen ezek miatt, a dolgok miatt neki felelősséget kell vállalni, és felelnie kell, és az, hogy mellesleg lehet, hogy nagyon jó rendező, egyáltalán nem menti fel. Tehát nem arról van szó, hogy egy neves rendező, vagy egy neves úszóedző mindent megtehet azért, mert ő egy bizonyos területen kiemelkedőt alkotott, bár Marton László esetében még ezt is vitatnám, de mondjuk nem az én tisztem.
Most pedig vége a szép időknek, nem csapod a szelet már a nőknek, csókolod és szíveket húzni, kis adóniszom nem fogsz te már. Csókolod és szíveket húzni, kis adóniszom nem fogsz te már. Már most el ne szidítsen a pompa, sem a gyöngy, sem a csillogó ígszer, vagy bársonyos hajlenge szoknya, sem egy szép, de rózsaszín arc, sem egy szép, de rózsaszín arc. Meg ne láss a finta pompát, a rózsakeblet, sem a sarcot, vagy lenge szoknyát. Most pedig vége a szép időknek, nem csapod a szelet már a nőknek. Csókolod és szíveket húzni, kis adóniszom nem fogsz te már. Csókolod és szíveket húzni, kis adóniszom nem fogsz te már. Kaparnított kisbaj társak, elrontodva rádot várnak, puskitával, híres karddal, félszeg mellel, bátor szemmel, vagy sisakban, kristálbig vastan, nagyon szép, közdem minden, a kezdem minden, a kezdem minden. Mert a csókot ám nem osznak, csak masíroznak a passzat. Magas kopár hegyvidéken, sűrű erdőn kopasz réten, a sok puska csatlan csetten körülötted, minden recsen füled mellett ránál süvít, ágyú bembel bomba törk. Elfeledt a finta pompát, nem találsz rózsakedlet, sem pedig csábos arcot, avagy ízgató lenge szoknyát. Úgy bizony vége a szép időknek, nem csapod a szelet már a nőknek. Csak a lopni szíveket húzni, kis adóniszom nem fogsz te már. Csak a lopni szíveket húzni, kis adóniszom nem fogsz te már. Kerubinon rajta indulj, közelemre feltehet, kerubinon rajta indulj, közelemre feltehet, közelemre feltehet, közelemre feltehet.
A spanyol parlament dönt arról a törvényerejű rendeletről, amelynek értelmében felmentik tisztségéből a katalán elnököt, valamint a teljes regionális kormányt. 6 hónapon belül pedig új helyi választásokat tartanak. Mi áll ennek a kezdeményezésnek a hátterében?
Hát igen, azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy itt miről van szó. Ugye néhány héttel ezelőtt egy illegális népszavazást tartottak Katalóniában, a katalán kormány szervezte meg ezt a népszavazást, annak ellenére, hogy a spanyol alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nevezte egy ilyen népszavazásnak a megtartását Katalónia függetlenségéről. Végül a katalán elnök nem hirdette ki a Katalónia függetlenségét, de hát érezhetően elmérgesedtek az álláspontok. Egyrészt a katalán függetlenségpártiak, és azért itt hangsúlyozni kell, hogy csak a katalán függetlenségpártiakról van szó, és nem teljes Katalóniáról, hiszen két héttel ezelőtt éppen azok tüntettek és vonultak ki az utcára egészen nagy számban, akik nem akarnak elszakadni Spanyolországtól, mert ugye akkor egyértelműen, úgymond automatikusan kívül kerülnének az Európai Unión is, ennek minden kedvezőtlen hatásával együtt. Tehát azért nem szabad leegyszerűsítve nézni ezeket a dolgokat. Ugyanakkor Katalóniában nem csak katalánok élnek, rengeteg spanyol, rengeteg bevándorló, rengeteg francia él Katalóniában, akik Franciaország déli részéről mentek át éppen azért, mert Katalóniában magasabb az életszínvonal, jobbak a munkalehetőségek, tehát itt sokkal összetettebb ez a kép a katalán függetlenségről. Ez Madridnak a válasza, tulajdonképpen felfüggeszti az autonómiát, a Katalónia autonómiáját, mindaddig, ameddig 6 hónapon belül megszervezik az új választásokat. Valószínűleg Madrid abban reménykedik, hogy az új katalán elnök és az új katalán kormány az már nem lesz függetlenségpárti. Én azt hiszem, hogy ez egy elhibázott döntése a spanyol kormánynak. Azt hiszem, hogy a tárgyalásokat ebben az esetben sem lehet megkerülni, és ahogy mondani szokták, a legrosszabb béke is jobb, mint a legjobb háború. Ezzel a döntésével elmérgesíti a helyzetet, olyanokat is a függetlenségpártiak oldalára sodor, akik egyébként nem lettek volna ott. Végül is ne felejtsük el, hogy egy demokratikusan megválasztott katalán kormányról és katalán elnökről van szó, tehát nem lehet hatalmi szóval felfüggeszteni a tisztségéből megválasztott tisztségviselőket, és itt elsősorban a katalán elnökre gondolok. Tehát én azt hiszem, hogy Madrid ugyanazt a hibát követi el, mint amit a katalán függetlenségpártiak követtek el, amikor megpróbálták erőből megoldani a problémát, megpróbálták tárgyalások nélkül az utca erejével, vagy pedig a fegyvereknek az erejével megpróbálták érvényesíteni az akaratukat. Azt hiszem, hogy a 20. század története, és ami a 21. századból eltelt, éppen az bizonyítja, hogy az ilyen megoldások sohasem célra vezetőek. Ha ideig, óráig sikerül is bizonyos érdekeket érvényre juttatni, előbb-utóbb a tárgyalások megkerülhetetlenek lesznek. És ez az ököljognak az érvényesítése ilyen esetekben nem hoz megoldást, vagy semmiképpen nem hoz hosszú távú megoldást. Én egy kicsit aggódva figyelem mindazt, ami Katalóniában történik. Úgy gondolom, hogy nem jó irányban mennek a dolgok, és úgy gondolom, hogy senkinek nem jó az, ami most van. Tehát nem hiszem, hogy a spanyoloknak jó lesz az, hogyha egy örökös feszültség jön létre Katalóniában, annak nyomán, hogy ott felfüggesztik a kormányt, felfüggesztik az elnököt, felfüggesztik a helyi rendőrséget, és madridi rendőröket hoznak Katalóniába. Én nem hiszem, hogy ez jó dolog. Tehát gondoljunk bele, hogy milyen ellenérzést fog kiváltani a madridi rendőröknek a jelenléte Barcelonában, akkor, amikor a helyi rendőröket meg szélne keresztik. Tehát ezért azt hiszem, hogy nem ez lenne a megoldás ebben az esetben.
O'Sullivan nyerte az angol nyílt snooker bajnokságot. Te, mint a sportág nagy rajongója, mit szólsz ehhez?
Igen, hát mindenek előtt elnézést kérek azoktól a hallgatóinktól, akik nem snooker rajongók, hogy hát egy ilyen, hogy úgy mondjam, réteg sportnak az elemzésével töltöm el a drága műsoridőt, de hát én azt hiszem, hogy az egyik szerepe a rádiónak éppen az, hogy népszerűsítse ezeket az igazán élvezetes sportokat, és hát ezért beszélek szívesen a snookerről. Igen, hát a másik dolog az, hogy nekem nagy kedvencem Ronnie O'Sullivan. Én úgy gondolom, hogy a jelenkornak a legnagyobb játékosa. Tehát függetlenül attól, hogy milyen eredményei vannak, függetlenül attól, hogy már túl van a zenitjén a pályafutásának. Egy ötszörös világbajnokról van szó, aki egy új iskolát teremtett ebben a sportban, aki, hogy is mondjam, szinte varázslatos egyszerűséggel oldja meg a legkomplikáltabb helyzeteket is, és akkor, amikor kedve van játszani, akkor nagyon hatásosan. Egyébként ez a vasárnap zárult torna azért is érdekes, mert egy kicsit a generációk harca volt ez. Ugye megjelentek a fiatal trónkövetelők, az úgynevezett fiatal farkasok, Kyren Wilson, Judd Trumpot is oda sorolnám, hiszen még alig 25 éves. Ding Junhui, aki már nem éppen olyan nagyon fiatal, de hát még mindig 30 év alatti. És ugyanakkor ott voltak a nagy öregek, ugye John Higgins, Ronnie O'Sullivan és Sean Murphy például. És hát a trónkövetelők azok rendkívül agresszíven utasították maguk mögé az öregeket, egészen addig, ameddig az elődöntőig eljutottak a dolgok. Úgy látszik, hogy itt a rutinnak nagyobb szerepe volt, bár Kyren Wilson ugye a fiatal generációnak a képviselője, ő jutott egyik ágon a döntőbe, de ugyanúgy, hogy egy másik fiatal, az aztán tényleg nagyon fiatal, Unterbacher, egy svájci játékos, azt hiszem, hogy 19 éves, tehát nem tudom, alig száradt meg a tinta a személyazonosság igazolványán, és már elődöntőt játszott. És másfelől pedig Ronnie O'Sullivan, aki a legjobb formáját hozta, a régi csillogását villantotta meg most is, és hát egyszerűen lemosta a pályáról, vagy az asztalról, hogy így mondjam, Kyren Wilsont, aki pedig nem játszott rosszul, csak úgy látszik, hogy meg is lehetett illetődve, amikor egy ilyen titánjával ennek a sportágnak játszott, és hát lélektanilag vesztette 9-2-re ezt a mérkőzést, azért nincs ekkora különbség a két játékos között, mint amit az eredmény mutat. Én izgatottan várom a következő játszmákat, ugye következik a Sánkhályi bajnokság, ahová Ronnie O'Sullivan el fog menni, ami azért érdekes, mert ő általában nem ment el olyan helyekre, amelyek nagyon messze estek Angliától, Indiába sohasem játszott, Kínába nagyon ritkán ment el, most el fog menni, úgy látszik szüksége van a világbajnokság előtt a pontokra, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy az Eurosport csatornán kövesse ezeket a játszmákat, mert érdekesek, izgalmasak, hát jó őket nézni.
Hol volt és hol nem volt Dániában egy királyfi, aki egy szép napon, hogy leplezze titkát, mely rosszra vinné, bolondot bínáltó borzalom. Bolondok között, így lévén józan, mérgezett kardba ütközött, s trónjában nyugodt urak beültek, székelvén béke és harc között. Ám-e királyfi úgy hala meg, hogy adának néki tíz sír helyett, és eme sírtó borzalom láthatni ma is a színpadon. E kies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. E kies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy sötét éjjel nejen nyakára helyezte kezét egy múr vezér, s belőle végén a szuszt kinyomta, a látvány így nem zavarta vér. Látjátok, micsoda kacskaringók, jellemzik szívünk útjait. Pacogva sandítunk tükreinkbe, hol a kulcs, mely minden zárt kinyit. Itt állunk úgy, mint a mórvezér, magunk kifosztva másokért. Itt állunk, és a szánk nyitva van, ez aztán tud, ez a Shakespeare William. Meg kies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Meg kies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Valószerűtlen púpot a háton, valószerűvé tenni kell, méghozzá úgy, hogy világnak hátát hajlítni kell egy púpi el. És ha egy gigászi gerinc is hajlik, Rihárnak púpja nagy mintát követ, meggörbett időben meggörbett férfi legelső divatfím ég lehet. Viszkető háttal bámuljuk őt, idők hajlását felismerőt, mert Rihárd király a nagy vég előtt még felvonásra divatba jött. Egy kies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy kies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. És tükrünk szétszórt szilánkjait, Shakespeare úr ragasztja foltozzait. Mi itt állunk, és a szánk nyitva van, hogy miket tud ez a Shakespeare William. Elkies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Elkies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy kies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravasz, mint Shakespeare William.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Benedek Csillát hallották. A viszont hallásra!
Slide.